Sír Hasírim, az imádás misztériuma. 13. előadás, méz és tej árad nyelved alól. Pünkösdi élményem elbeszélésében, akárcsak az első keresztények pünkösdi élményének elbeszélésében jelentős szerepet játszik a glosszonalia, a nyelveken szólás jelensége. Kétségtelenül furcsa, hogy valaki olyan nyelven szólaljon meg, amit ő maga sem ért. Ez a furcsaság egyeseket roppant erősen taszít, miatt az egész pünkösdi jelenségcsoportot visszautasítják. Részben ez az oka, hogy jelentőségéhez képest soron kívül foglalkozom a glosszolaliával, elvégre peremi jelenségről van szó, ami nem tartozik a Krisztus élet lényegéhez. A lényeg azonban ebben is megmutatkozik, és éppen a nyelveken szólás tárgyalása jó alkalmat ad arra, hogy megmutassuk, mit is jelent az élő Istennel való kommunikáció. Ez a másik okom arra, hogy soron kívül beszéljek róla. Hasznos lesz azok számára is, akik a glosszolariát nem gyakorolják. Imádkoznunk mindannyiunknak kell. Az énekek énekében a vőlegény így szól jegyeséhez. Idézem, milyen bájos a szerelmed, húgom mátkám, mennyivel édesebb a szerelmed a pornál, és keneteid illata minden balzsamnál. Ajkat színméztől csepeg, mátkám, méz és tej árad nyelved alól, és ruháid illata tömjén illat. Így olvassuk az énekek éneke 4. fejezetének 10. és 11. versében. Ha ennek nyomán megfoghatatlan szerelmes vágyódásról beszélünk, amelyel az isteni vőlegény teremtményére tekint, ez talán lírai túlzásnak vagy pontatlan teológiának tűnik, hiszen Isten önmagában tökéletesen boldog, senkire és semmire nem vágyik, abban az értelemben, hogy nélküle hiányt érezne. Nem is azért vágyódik a vőlegény a jegyes után, mintha saját tökéletlenségét akarná betölteni, inkább saját tökéletességét akarja pazarolni. Az isteni szerelem lényege az, hogy Istennek belső természete a túlcsordulás. De amennyiben a teremtmény valóban különbözik teremtőjétől, mégis mondhatjuk, hogy valamilyen értelemben Isten önmagától különbözőre vágyódik, kifelé vágyódik, szerelme ránk méltatlanokra árad. Nem mi okozzuk ezt a szerelmet, ellenkezőleg ez a szerelem okoz minket. Isten túláradó szerelme miatt létezünk. Létezésünk nem következik semmilyen logikából. A szerelem önkénye teremt minket, és gyönyörködik bennünk. Ha kimondod saját nevedet, hozzá mondhatod azt is, akiben Isten gyönyörködik. Vagy ezt, akiben az isteni szerelem extázisa megnyilvánul. Lényed tükrözi Isten szerelmes gyönyörűségét. A bűn eltorzíthatja ezt a tükörképet, de ha a húsvéti misztériumban meg vagy váltva, és Krisztusban új teremtmény vagy, akkor az isteni gyönyörűség helyreállt benned. Annak ellenére is, hogy még mindig küzdened kell gyarlóságaiddal. Az énekek éneke hatályban van. Ajkat színméztől csepeg, méz és tej árad nyelved alól, és ruháid illata tömjén illat. Túlcsorduló szerelmes gyönyörűséget hordasz magadban, s ha kedvesedhez fordulsz, ez a gyönyörűség fakad föl belőled. A kedves, varázslatos lényének igézete csendül föl belőled. Élővíz folyója fakad szívedből. Megnyilvánul létezésed extatikus természete. Belső szükségszerűséggel kilépsz magadból, és abban találod föl magad, aki gyönyörűsége túlcsordulásával létrehozott. ez az imádás. Az imádás objektív extázis. Nem azonos az elragadtatás extázis szubjektív jelenségével, bár az is az imádás egyik megnyilvánulása. Isten imádása a teremtett személy alapvető attitűdje a léttel szemben, ami nélkül létezésünk értelme hiányzik. Kifejezhető leborulással, énekkel, bőjtel, gyermekek vállalásával, betegápolással, emberi egzisztenciák teljes skálája az a hangszer, amelyen a Szentlélek játszik, hogy életünket az imádás szimfóniájává tegye. Az imádás emberi mi voltunk teljességének önkommunikáló megnyílása azzal a kimondhatatlan misztériummal szemben, amely végtelenül több nálunk, s amelynek, akinek egész valónkkal tartozunk, aki szemünk fényét és az igazság bűvöletét adja. Az imádás, feloldódás a határtalan titokban, elveszés abban, akiben önmagunkat megtaláljuk. Az imádás egyik szerény, de szép eszköze, a Szentlélek egyik kedves adománya, a nyelveken való imádkozás. Benne kimondjuk azt, amit magunk sem értünk, a határtalan titkot, akiben feloldódunk, az isteni gyönyörűséget, amely a vőlegény szívéből árad belénk. Hollalon glossé pneumatillalei misztéria, a nyelven szóló lélekben misztériumokat beszél. 1. Korintusi levél 14. fejezet 2. vers. Ebben létezésünk extatikus struktúrája bontakozik. Hollalon glossé heuton oikodomei, a nyelven szóló önmagát építi. 1. Korintusi levél 14. fejezet 4. vers. A glossolalia karizmája az imádás hiteles megnyilvánulása. Vegyünk észre három dolgot. Határoljuk el a nyelvek adományát három népszerű félreértéstől. Az első félreértés, hogy a nyelvkarizmát az apostolok cselekedeteinek pünkösdi elbeszélése nyomán úgy képzeljük el, mint mások számára érthető idegen nyelven való szólást, vagy éppenséggel egy mindenki számára érthető Bábel előtti ős nyelven történő beszédet. Utóbbi az ős nyelv, aligha történeti értékű hipotézis, az előbbi ugyan lehetséges, és olykor elő is fordul, de nem a nyelv karizma alapvető jellemzője. A pünköskor a világ minden nyelvén beszélő tanítványok képe elsősorban jelkép, az evangélium hirdetésének egyetemességét fejezi ki. Ez a lényegi mondanivaló, amit jól megfogalmaz egy 6. századi ismeretlen afrikai szónok beszéde, idézem, ha valaki azt mondja egyikünknek, megkaptad a szent lelket, miért nem beszélsz minden nyelven? Ő válaszolja azt, igenis beszélek minden nyelven, mert Krisztusnak abban a testében vagyok, tudnélik az egyházban, amely minden nyelven beszél. Mert mi más jelzett Isten a Szentlélek jelenléte által, mint azt, hogy egyházam minden nyelven fog beszélni, idézett bezárva. Vagyis mi más, mint az egyetemességet. Mögötte persze ott áll a glosszolalia tagadhatatlan történeti jelensége. A mindenható Isten minden további nélkül megtehette, hogy a tanítványok általuk nem ismert érthető nyelveken szóljanak, vagy megtehette azt is, hogy saját nyelvükön szóljanak, és mégis minden nemzet értse őket. Nem nyilvánvaló azonban, hogy ez történt. A pünkösdi elbeszélés műfai előzményei közé tartozik egy zsidó irat, amely a Szinájhegyi törvényadást, amit a zsidóság pünköstkor ünnepel, így értelmezi. Idézem, midőn Isten szólt, harsogó hang hallatszott, amely az egész világot betöltötte. A hang kiindult, és 70 hangra oszlott a 70 nyelv szerint, hogy minden nemzet fölfogja. Minden nemzet saját nyelvén hallotta a hangot, idézet bezárva. Ez a Tóra egyetemességét jelenti, mert 70-nek vélték a világon létező összes nyelv számát. Az apostolok cselekedetei átvitte az egyetemességnek ezt az irodalmi kifejezését az új szövetségre. Hangsúlyozom, hogy a modern időkben is előfordultak a nyelvek adományának olyan megnyilvánulásai, amikor valaki héber, kínai vagy vietnami nyelven beszélt, anélkül, hogy tanulta volna a nyelvet, vagy értette volna, amit mond. Viszont jelen volt valaki más, aki értette. Magam is tanulja voltam, amikor egy imádkozó a hvála és pohvála szavakat fedezte föl saját nyelv imájában, és ebben horvát őseinek nyelvére ismert. Az előbbi esetekben nyilvánvaló csodáról volt szó, az utóbbiban talán a tudattalamból kiemelt emléktöredékekről. Korán sem zárhatjuk ki tehát ezt a jelenséget az első pünköskor, mégis tekintettel kell lennünk az első korintusi levél 14. fejezetére, ahol Pál apostol a nyelveken szólást mint érthetetlen beszédet fogja föl és értékeli. Francis Sullivan, a Gregoriana Egyetem professzora, alapos tanulmányt írt az új szövetségi glosszolaliáról. Ebben az első korintusi levél 14. fejezetét elemzi behatóan, éppen mert az apostolok cselekedeteiben számolnunk kell az irodalmi alakítás eshetőségével, viszont Korintusban élő egyházfegyelmi problémáról van szó, a leírt jelenség tehát kétségen felül történeti. Egy Gandri nevű szerző álláspontjával vitatkozva, Sullivan igazolja, hogy a korintusi nyelveken szólás nem volt valamely nem tanult létező nyelv használata. Pál ugyanis egyáltalán nem számít arra, hogy valaki természetes úton megérti a nyelvimát, csak arra, hogy lélekben értelmezi. De nem is csupán artikulátlan nyögésről, sóhajtozásról volt szó, mert arra nem alkalmazható a görög rossza szó. A nyelveken szólás nyelvszerű beszéd volt, minden ismert nyelvtől különböző, amely imádságra való, és legalábbis az egyéni imában minden bizonnyal építő hatású. A második félreértés, amelytől a glosszolaliát el kell határolnunk, abban áll, hogy összekapcsolják az elragadtatás jelenségével, vagyis föltételezik, hogy a nyelveken szóló magánkívül van. Ezt azonban a Szentírás sehol nem mondja. Amikor a fordításban az elragadtatás nyelve áll, ez önkényes parafrázis, a fordító értelmezése. A görög eredetiben mindenhol csak a nyelv vagy nyelvek szót találjuk. A nyelveken szólók nem lehettek elragadtatásban, hiszen Pál apostol utasítást ad a korintusiaknak. A nyelveken szól valaki mondja, kettő vagy legfeljebb három szóljon, mégpedig egymás után egy pedig értelmezze. Így olvassuk az első korintusi levél 14. fejezetének 27. versében. Ez világosan mutatja, hogy a nyelvkarizma használata akaratlagos. A prófétálással kapcsolatban Pál ezt kifejezetten meg is jegyzi. A prófétaság lelke aláveti magát a prófétáknak. Első Korintusi Levél 14. fejezet 32. vers. Mégis elterjedt egy olyan felfogás, hogy a nyelvek adományát nem akaratlagos, hanem spontán módon kell elnyerni. Valóban gyakran jelentkezik spontán módon, amikor a Szentlélektől ihletett eufórikus légkör fölöslegessé teszi az akarat erőfeszítését. Az apostolok cselekedeteinek könyve háromszor számol be ilyen spontán glosszolaliáról, és pedig a jeruzsálemi első pünkös, Kornélius és háznépe, valamint az efezusi tanítványok történetében. De az sehol nem állítja a Szentírás, hogy a spontaneitás feltétele a glosszolalia hitelességének. Ez pentekosztalista előítélet. az első Korintusi Levél 14. fejezetéből éppen az ellenkezőjére következtethetünk. A nyelveken szólás az objektív extázis, az imádás kifejezése. De ez nem jelenti azt, hogy hozzá van kötve a szubjektív extázis, vagy akár az eufória lelki állapotához. A harmadik félreértés, hogy Pál apostol ellenzi a glossolaliát. Gyakran idézik, hogy ezt mondja, az egyházban inkább akarok öt szót mondani értelmesen, hogy másokat is oktassak, mint 10 000 szót nyelveken. 1. Korintusi Levél 14. fejezet 19. vers. Ez így is van. Csak hogy előtte meg azt mondja, hálát adok Istennek, hogy minnyájatoknál jobban szólok nyelveken. Ugyanott 18. vers. Ezt nem mondhatná, ha a nyelvkarizma rossz dolog lenne. Nem a nyelvkarizma ellen beszél, hanem a nyelvkarizma helytelen használata ellen. Az egyházban, a gyülekezetben, a Krisztus hívő közösség hivatalos összejövetelén nem szabad elnyomnia az értelmes beszédet a nyelveken szólásban való eufórikus versengésnek. Emiatt Pál fegyelmi szabályokkal korlátozza a nyelvkarizma használatát. Fundamentalista félremagyarázás azonban, hogy ezek a szabályok mindenkor minden nyelveken szólóját kötelezik. Egy konkrét közösség konkrét helyzetére vonatkoznak, ott is csak a heti hivatalos összejövetelre. Az alapelv, amit mindenkor nyelveken szólóinak meg kell tartaniuk, az, hogy a nyelvkarizma sajátos jellegének nem szabad elnyomnia az értelmes beszéd szerepét. Imádkozzam lélekben, de imádkozzam értelemmel is. Énekeljek lélekben, de énekeljek értelemmel is. 1. Korintusi Levél 14. fejezet 15. vers. Úgy gondolom, ezt az alapelvet a jelenlegi katolikus egyházban nem fenyegeti veszély. Még nem láttam olyan vasárnapi szentmisét, amelyen a résztvevők kizárólag nyelveken imádkoztak volna. Viszont az áldozás utáni hálaadásban úgy gondolom, a szentmise jelenlegi rubrikái se tiltják a nyelveken való éneklést. 1984-ben egy világméretű papi lelki gyakorlat minden szent miséjén nyelveken énekeltünk az áldozás utáni hálaadásban, a záró misén is, amikor II. János Pál pápával koncelebráltunk a Szent Péter bazilikában. A Szent Atya nem tartotta ezt visszaélésnek. Amikor ugyancsak II. János Pál katolikus, karizmatikus vezetőket hívott meg magánkápolnájában tartott szentmiséjére, vendégei vették a bátorságot és nyelveken énekeltek a pápa miséjén. Szentmise után a Szent Atya gratulált a szép énekhez. A nyelveken szólás gyermeki jelenség. Minden csecsemő először nyelveken szól, vagyis érthetetlen hangcsoportokat képez, és a később formálja a kibocsátott hangokat környezete beszéde szerint. Ugyanezt a képességünket engedjük át a Szentléleknek, amikor nyelveken imádkozunk. Ha aztán Isten csodát művel velünk, és egy nem tanult létező nyelv értelmes szavait adja a szánkba, ez tanúság tételű szolgál szent tetszése szerint. Megismétlem, létezik ilyen, de ez kivételes eset. Ami bárkivel megtörténhet, föltéval tud beszélni, az, hogy beszélő képessége a Szentlélek rendelkezésére bocsátva meghaladja saját korlátait, és a kimondhatatlan kimondásává lesz. Egyáltalán nem szándékozom bebizonyítani, hogy ez kötelező. A Szentléleket el lehet nyerni a nyelvek adománya nélkül is. Az egyház történetéből olyan hőseit, bajnokait, fölkentjeit, szentjeit ismerjük a léleknek, akik nem kapták meg a nyelvek adományát. A Szentírás pedig egymás mellé helyezi ugyan a lélek leszállását és a nyelvek adományát az apostolok cselekedeteinek legtöbb elbeszélésében, ha nem is mindegyikben, ám nem állít fel közöttük felbonthatatlan kapcsolatot. Az együttjárás még nem okvetlenül logikai összetartozás. Hadd mondjam el a szellemes hasonlatot, amit egy protestáns szerzőnél olvastam. Egy fiatalember hétfőn gint iszik szódával, és lerészegedik. Kedden viszkit fogyaszt szódával, és megint leissza magát. Szerdán vodkát iszik szódával, ettől is berúg. Csütörtökön ugyanezt a hatást éri el vermuttal és szódával. Pénteken levonja a következtetést, hogy tartózkodnia kell a szódavíztől, mert eddigi ittasságainak ez a nyilvánvaló közös eleme. Amilyen elsietett és hibás ez a következtetés, ugyanolyan elsietett és hibás a korai pentekosztalizmusnak az az állítása, hogy a lélek keressége a nyelvek adományához van kötve. Nem állítom tehát, hogy a nyelvek adománya nélkülözhetetlen, nem állítom, hogy a Szentlélek kiáradása nem valósulhat meg nélküle, mégis hasznosnak tartom ezt a karizmát, és azon a véleményen vagyok, hogy veszteség lemondani róla. Elfogadásával túllépünk egy olyan határt, amit gátlásokból és konvenciókból építettünk magunk köré, és gyermekké válunk, hogy kiléphessünk a határtalamba. Vállalva azt is, hogy nevetségessé leszünk. Egy tiszta szándékú hívő azt írta nekem, valahogy nem ment, mert nem tudok értelmetlen szavakat kitalálni, és eszembe se jut egy sem. Ha mégis megtörtént, akkor meg nevethetnékem lett, mert viccesnek és dedósnak éreztem a szót, ami kijött. Azaz, volt pillanat, amikor kijött valami a száján, de olyan nevetségesnek találta a dolgot, hogy gyorsan abba hagyta. Először én is hasonlóképpen voltam Kilián barátom szobájában, de ezen a fázison túl lehet lépni. Jellemző a kérdés, amit Merlin Carothers metodista tábori lelkésznek tett fel egy hölgy, miután a lélek keresztségért és a nyelvek adományáért imádkozott vele, hajlandó bolondnak lenni Krisztusért. Mások előtt látszólag értelmetlen szavakat mondani bolondságnak tűnik. De a Szentírás szerint éppen ez jellemzi a keresztény odaadást, bolondnak lenni Krisztusért, ahogy az első korintusi levél 4. fejezetének 10. verse mondja. Igaz, az óvatos magyar fordítások a görög mórosz bolond szót az enyhébb oktalannal adják vissza. Carothers ismerte a szóban forgó bibliai helyet, most tőle idézek, ez az egész szituációt más perspektívába helyezte, persze, hogy bármit megtennék Krisztusért, de hangosan kimondani ilyen teljes értelmetlenséget, veszélyt jelentetett a jövőmre nézve, el tudtam képzelni, amint ezek az emberek fogják magukat és mindenkinek elmondják, hogy egy metodista lelkész ismeretlen nyelven beszélt. Talán el is kell hagynom a hadsereget. És mégis, ha Krisztus ezt akarja tőlem, hirtelen hadseregbeli pályafutásom is kevésbé látszott fontosnak. Akadozva elkezdtem hangosan kimondani az elmémben formálódó szavakat. Eddig az idézet. Akadozva elkezdtem. Ha akadozva elmerjük kezdeni, már magunkra vettük Krisztus botrányát. Bolondod című versemmel fejezem be. Az Üllői úton született, az örökimádás templomban, az oltári szentség előtt. Érezni akarom hatalmad, markolni, habzsolni akarlak, forogni szeszélyed szelében, álmodni arcod közelében. Kút vagy, amelybe beleestem, tűz vagy, amely emészti testem, dzsungel vagy, amelyben bolyongok, neves kacag, leszek bolondod. Táncolnak a hegyek előtted, leesik a nap, mert lelőtted, most éjszakától éjszakáig egyedül szépséged világít. Kovács Gábort hallották.